Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Földi Kovács Andrea szerkesztő műsorvezetővel Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójába Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom kuratóriumi tagját, a Kárpedeon műsor vezetőjét.
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm, és a hallgatókat is.
Külön köszönöm, hogy időt szakított, mert tudom, hogy nagyon sűrű a programja. Ön talán éppen nálunk mondta azt egy interjúban, hogy hiányoljuk a hitüket, megvallókat. Nos, ez itt a mi rádiónkban nyitott kapukat dönget, mert a Hitvalló igéző című műsorunk már több mint 10 éve megy, és több ezren tettek már tanúságot. Úgyhogy most öntől is ezt fogjuk kérni. Kezdjük azzal, hogy egy kicsit mutatkozzon be. A rádióhallgatók ismerik önt, ismerhetik a tévéből, a közszolgálati médiából, kereskedelmi tévéből, de azért egy kicsit részletesebben beszéljünk önről. Kezdjük azzal, hogy milyen családból jön, hívő család, a hitet a családból hozta-e?
A családom, édesapám és édesanyám nem voltak hívők. Édesanyám Vas megyéből származik, az én anyai nagyszüleim Vas megyeiek. Gyermekkorában hívő életet élt, templomba is járt, meg is volt keresztelve. Édesapám családja nem, ők nem gyakorolták a hitüket, a vallásukat. Aztán ők, amikor összeházasodtak, akkor fölkerültek a fővárosba, és ott a közös életüket már nem úgy alakították ki, hogy a hit mentén. Mi ezért a nővéremmel, van egy 2,5 évvel idősebb nővérem Ágnes, nem nevelkedtünk hitben. Ágit azonban megkeresztelték, engem viszont már nem, nekem vállalati névadó ünnepségem volt. És nem is nagyon hallottunk, nem is nagyon foglalkoztunk hitéleti dolgokkal, Istennel. Amikor az én érdeklődésem e felé elkezdett kialakulni, nyilván Isten kegyelméből, az az én tinédzser koromra tehető, 10 éves koromra, amikor az embert egyébként is elkezdi foglalkoztatni azt, hogy ki vagyok, miért vagyok, mi értelme az életnek, van-e célja az én életemnek. És akkor ezek a kérdések sokfele elhajtottak engem, és volt ott a környékünkben egy plébánia, ahova két osztálytársnőm járt hittanórára. És én egyszer erre a hittanórára elszöktem, nem szóltam otthon, hogy hova megyek. Hát haragudtak is rám a szüleim, mert sokáig kerestek este, és végül az altemplomban találtak meg a hittanórán, úgyhogy nem volt annyira szerencsés az indulásom, de ez csak nekem köszönhető. Én azt hittem, hogy ezért haragudni fognak. Aztán később haragudtak is, de azért, mert elszöktem. És akkor ott a hittanórán Virt Lászlónak, aki egy csodálatos hitoktató tanár, és aztán életében ugye szociális területen dolgozott, ő egy olyan hittancsoportot szervezett, ahol vallásos családból származó és nem vallásos családból származó fiatalokat vegyített, és ez egy rendkívül izgalmas és jó közeg volt nekem, és szerintem mindenkinek, akik oda jártunk. Tehát ugye a korosztály nagyjából az enyém volt, ilyen 10 évesek, 20 évesek, de különféle közegből érkeztünk, és ez egy fantasztikus jó terep volt arra, hogy a kérdéseimet feltegyem, hogy a nyilatozó értelmem megkapja azokat az impulzusokat és válaszokat, amelyek aztán természetesen így Isten felé továbbítottak, vagy eljuttattak engem.
Milyen állomásai vannak a hit életének? Töretlen volt-e ez a fejlődés, vagy voltak buktatók, megtorpanások? Hogyan alakult ez?
Ugye én ott, ezen a plébánián 14 éves koromban keresztelkedtem meg. Bekerültem egy imaközösségbe, ahol korosztályos imaközösség volt, ez egy karizmatikus imaközösség volt, és onnan az imaközösségből lett az én keresztanyám, aki csak néhány évvel volt idősebb nálam, Szabó Anita. Őt kértem föl, Anitát kértem föl, hogy legyen a keresztanyám, és megkeresztelkedtem. És ez a megkeresztelkedés élmény, ez egy nagyon csodálatos élmény volt a számomra. Önmagában a megtérés, amit én egy folyamatként szoktam megvallani, hiszen ez egy folyamat a megtérés, aminek akkor lesz vége, amikor majd megtérünk a mennyei atyához. ez egy folyamatos közeledés Isten kegyelméből Isten felé, az Atya felé. Ez a közeledés, ez a folyamat, ennek volt egy nagyon-nagyon jelentős állomás az én megtérésem, amikor átrendeződött az értelmem. Tehát semmi nem változott meg körülöttem, de az én szemléletmódom az 180 fokos fordulatot vett, és egészen máshogy tekintettem a világra, egészen máshogy kezdtem el élni és értékelni az életet, a családomat, a barátaimat, a kihívásokat, mindent. És különösen is fontos volt számomra ugye az aktus, amikor a szent lelket megkaptam a keresztségben, tehát amikor Isten gyermekévé fogadott a keresztségben. Addig valahogy, és ez szó szerint lehet érteni, bár ez akkor még így nem artikulálódott bennem, én lelki árvaságban voltam. Tehát nem voltam árva, voltak szüleim, de valahogy az ember Isten nélkül nagyon egyedül van a világban. És én így éreztem magam, és amikor Isten elhívott, és a keresztségre jutottam, és ez a keresztség élmény megtörtént velem, az egy ilyen hazatalálás volt. Ez mintha a lelki árvaságból. Ez olyan csodálatos Isten élmény volt, hogy én egy nagyon, nem azt mondom, hogy feledékeny ember vagyok, de kevés emléket őrzök élénken. Kevés dologra emlékszem, ritkán jegyzek meg neveket, arcokat, sokkal inkább sok információ megy át rajtam, hivatásomból fakadóan is, és talán így szelektálok, de nagyon-nagyon kevés dologra emlékszem részletekre menően, és a keresztelkedésem az ilyen volt, nem voltunk gazdag család, a nővérem varta meg a ruhámat, amiben keresztelkedtem, egy fehér ruhát, és ez a Szent Mihály plébánia Albert falván, ahol az oltár mögött a Szent Mihály arkangyalnak a szobra van, és ő nézett le rám, amikor mentem ki a keresztség felvételére. És még arra is emlékszem, hogy a színes üvegablakokon beesett a napfény, minden egyes apró észrete, de leginkább arra, amikor átéltem a keresztségben, hogy átölelt Isten. Ez egy hazatalálás volt. És mérhetetlenül meghatározó élmény. Miért volt ez fontos? Mert ez innentől kezdve olyan volt, mint egy első szerelem élmény nekem, amire egész életemben emlékeztem, bármi is történt velem utána. És milyen jó, hogy volt nekem ez az élmény, hiszen ahogy kérdezte, ugye nem volt töretlen az én hitéletem. Miért nem? Mert közösség, amiben voltam, azt én elhagytam egy idő után, bekerültem egy gimnáziumba, művészeti képzésre, rajz és vizuális nevelés szakra a Városmajori gimnáziumba. Rengeteg impulzus ért, nagyon izgalmas közeg volt, de ez a művész közeg, ez sok szempontból fel is kavarta az én életemet, és nem voltam meggyökerezve a hitben. Részben azért, mert nem vallásos közegben nevelkedtem, részben azért, mert ebben a közösségben én úgy nem kapaszkodtam meg, ahogy egyébként általában hívő keresztényként kapaszkodunk egymásba, meg a közösségbe. Ezért aztán hamar elhagytam Istent, hátat fordítottam Istennek, és egy szép emlékként őrizgettem magamban a megtérésemet, a keresztelkedésemet, és ugye azt a hitet, amit magavénak vallottam. Én magam Krisztusé voltam a megkeresztelkedéstől kezdve, de elhagytam őt, és az életem az nem volt az övé. És nagyon sok impulzus ért, és én egy nagyon kíváncsi fiatal lány voltam, tele ambícióval, lendülettel, és elragadott az élet. És először csak egy-két, aztán egyre több bűnbe is kerültem, meglehetősen kicsapongó életet éltem, és nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, amit már így utólag nyugodtan mondhatom, hogy nem kellett volna kipróbálnom. Részben a kíváncsiság hajtott, részben pedig az a tudat, hogy azt a fehér ruhát, amit én a keresztségben kaptam, azt én bemocskoltam. És nyilván ez ebben a hazugságban én évtizedeken keresztül megmaradtam, hogy innen nincs visszaút, tehát kaptam egy nagy esélyt Istentől, ő elhívott engem, megtérhettem, de eljátszottam ezt a lehetőséget, és ezért aztán nem is csak egy bűnt követtem el, hanem onnantól kezdve a lovak közé dobtam a gyeplőt, és úgy éreztem, hogy minden mindegy.
Ez még a gimnáziumi évek?
Gimnáziumi évek, és még az azt követő évek is, tehát még azért nagyon-nagyon-nagyon, ez olyan, mint egy negatív spirál. És az egyik bűn hozza a másikat. És valójában, ami igazán eltávolítja az embert Istentől ebben az időszakban, hiszen tudjuk, hogy a bűn nem csak a személyes, minket érintő aspektusa miatt rossz és fájdalmas, vagy a másoknak okozott fájdalom miatt, hanem mert elszakít minket Istentől. És ezt az Istentől elvetett érzés valójában, amitől ilyenkor szenved a lélek, és ebben a szenvedő állapotban ugye sokszor maga után bonz még további dolgokat, és ez életformává, sőt, meg átalkodottsággá válhat az életben. Mindent kipróbáltam, tehát nagyon sokat ittam ebben az időszakban. Ha volt alkalmam, ugye fiatal gimnazistaként olyan társaságba jártunk, akkor könnyű drogok is előkerültek. Nagyon-nagyon sok fájdalmat okoztam másoknak és magamnak is az életvitelemmel. A kapcsolataimat nagyon önző módon kezeltem, és nagyon inközpontú volt az életem, és nagyon-nagyon sok minden származott ebből, de leginkább egy ilyen lefelé tartó spirál volt ez. Úgyhogy nagyon nagy mélységeket éltem meg ebben az időszakban. A legnagyobb mélység, a legnagyobb fájdalom az nekem az Istentől elvetettség érzése volt, amitől szenvedett a lelkem is. Mi az, ami ilyen állapotba az ember kerül? Valójában ez kifele, ha nem is látszódik, sok minden, sőt kifele sikeresnek, dinamikusnak, mondjuk, nem is tudom, izgalmasnak tűnő élet, belülről nagyon nagy fájdalmat okozott nekem. Nagyon sokat gyötrődtem, álmatlan éjszakáim voltak, kísértésektől szenvedtem, és egy idő után kétségbeesésemben próbáltam keresni a visszautat Istenhez, de ez még jóval később volt.
Nagyon izgalmas, amit mesél, és most jutott eszembe egyrészt a magvető példája, ahogy mondta, hogy vajon milyen talajra hullott az ön esetében a mag, a másik pedig talán Gyökösi Endrétől hallottam azt, hogy a lejtőn, ha valaki megindul, hogy akkor nagyon nehéz ott megállni, mert csúszik lefelé az ember.
Egy gondolat erejéig még térjünk ki arra, hogy indul el az ember a lejtőn, mert ezt sokan kérdezik tőlem a tanúságtételem óta, hogy de hát Andrea, hogy lehet, hogyha egyszer az ember megtalálja a kincset, mindenét eladja és megszerzi, hogy utána ezt elveti, eldobja. Ez sokkal könnyebb, és sokkal gyakrabban előfordul az életünkben, mint azt gondolnánk. Csak amíg nincs krízis állapot, addig ezzel nem szembesülünk. Ugye ott áll a Szentírásban, hogy aki áll, vigyázzon, el ne essék. És hány intést kapunk arra, hogy két kézzel kell kapaszkodnunk Istenben, különben kicsúszik a lábunk alul a talaj, ugye ordító oroszlánként kering körülöttünk a gonosz lélek, hogy elragadjon minket. Más kérdés, észleljük-e azt, hogy elragadott minket, vagy békés nyugalomban ringatjuk magunkat, hogy velünk minden rendben van. Sokkal több testvérrel megtörténik, az én élettörténetem azért lehet tanulságos, mert nagyon nagy mélységekbe kerültem ezáltal. Ez csak a személyiségemnek köszönhető, és a tudatlanságomnak, és ahogy hitben nem voltam még olyan jártas is, és Istenben nem kapaszkodtam úgy, ahogy kellett volna. De ő végig ott volt mellettem. Hogy sikerült megállnom? Slakta Margitnál van az az idézet, hogy aki hegygerincen jár, és nem csúszik le az erős, de aki lecsúszik, és a lejtőnek kapaszkodik, az még erősebb. Isten volt az, aki utánam nyúlt. Ebben nekem semmi érdemem nincs.
És hogyan?
A kétségbeesés az ilyenkor mindenkiben ott van. Én a rózsafűzért imádkoztam, és örülök, hogy erről a Mária Rádióban tehetek tanúságot. A szűzanya egy olyan kísérő, egy olyan gondviselő személy a mi életünkben, aki sokszor kézen fog minket, és visszavezet az öröm forrásához, Jézus Krisztushoz. Én úgy imádkoztam éjjelente a rózsafűzért, amikor álmatlan éjszakáim voltak, mint egy versikét.
Még akkor a lejtő lefelé volt.
Igen. Amikor az ember a lejtőn lefelé csúszik, és gyakorlatilag a semmibe próbál kapaszkodni, akkor minden fogóckodó. És én nagyon sok mindent elolvastam, és nagyon sok mindenben megbártóztam. Ez alatt lehet érteni például keleti tanokat, Yi King, ami létezett, és a spiritualitás ígéretét kínálta, abban én mind tettem egy kis kirándulást. Ennek meg voltak a következményei is, amiről ma is nagyon előszeretettel beszélek, de nekem a szűzanya volt az, akihez én éjjelente imádkoztam, és aki végül bemutatott Szent Fiának, és aki közben járt értelemben, ma már egészen biztos vagyok, főleg azon élettapasztalataim kapcsán, ami szintén a szűzanyához kötődik. De imádkoztam a mi atyánkot, rózsafűzért, üdvözlégyet, mindent. De úgy, mint egy versikét mormoltam jelent a sötétben, és nagyon őszintén szólítottam meg Istent, azt mondtam, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, mert ott voltam a mélységben valójában. És akkor egyszer csak utánam nyúlt, hogyan. Szerintem egész életemben küldött embereket, akiket én nem vettem figyelembe, de akkor küldött olyan embereket, akik Istenre egyértelműen mutattak a számomra, és ezek több-többféle ilyen ember volt. Körülöttem az egyik egy fiatal pap, aki a semmiből, az ismeretlenség homályából keresett föl engem. Bejött a szerkesztőségbe, és hozott egy könyvet, Mattel Meszkin Ista megtapasztalása az imában című könyvet. Ez már a Krédó szerkesztőségében volt, mert én ugye formálisan rendeztem a kapcsolatomat Istennel, és a nagy kilengések is megszűntek az életemben, tehát igyekeztem azért nagyjából rendezni az életemet. Tehát visszatértem a vallásomhoz, a vallásossághoz. Elkezdtem egy idő után ugyanúgy templomba járni, elkezdtem az imákat ugyanúgy mondani, meggyóntam nagyobb ünnepekkor, mindenkit figyelmeztettem a hitbéli kötelességére, de valójában a szívemben üresség volt, és ez nem volt élő Isten kapcsolat. Valójában nagyon vágytam Istenre, és nagyon nagy mélységekben voltam mindeközben, de már törekedtem Isten felé. Na és akkor jött ez a fordulat, elkezdtem olvasni Mattel Meszkin könyvét, és megváltoztatta radikálisan az ima életemet ez a könyv. Hogy rájöttem arra, hogy az ima valójában mi, és hogy mit kérünk az imában Istentől, és hogy Istennel együtt lenni, Isten jelenlétében lenni, hogy hogyan emelhetem napközben a lelkemet újból és újból, bármilyen állapotban van őszintén Isten elé.
Említette, hogy egy fiatal pap is terelgette.
Simon Dávid atya Győrből, ő volt az, aki fölkeresett a szerkesztőségbe, benne a hírtévés kollégáknak csodás érmet osztogatott, és nekem ott hagyta, a szerkesztőnek odaadta ezt a könyvet, és azt mondta, ha Andrea egész hátralévő életében semmilyen más könyvet nem olvas el, csak ezt, akkor ez az egy könyv legyen. És én nem tudtam, ki ez az atya, de szót fogadtam neki, és elkezdtem olvasni a könyvet, és nagyon radikálisan átváltoztatta a gondolataimat és a testtartásomat is. Tehát innentől kezdve, addig egy kétségbe esett keresés volt, és kiáltás az Úrhoz, innentől kezdve megpróbáltam tudatosan tenni is azért, hogy visszatalálhassak. És aztán Dávid atya volt az, aki elküldött Margarita Valapilla nővér lelki gyakorlatára is. És ezen a lelki gyakorlaton kaptam meg azt a kegyelmet Istentől, hogy amit végül is imában nagyon sokszor kértem tőle, hogyha lehet, és hogyha még méltó vagyok rá, akkor újból átélhessem azt a lángoló szeretetet, amit az ő közelségében megélhettem 10 évesen. Hogyha még méltó vagyok rá, akkor bocsássa meg a bűneimet, és fogadjon vissza a szeretetébe, és vezessen engem tovább a hit útján. És kértem tőle, hogyha lehet, akkor az én kőszívem helyett adjon nekem 20 szívet, mert a bűneim és az egész addigi életvitelem megkeményítették a szívemet, és szeretetre képtelennek éreztem magam, hiszen az ember Istentől eltávolodva az igazi szeretetre nem is képes. Bár törekedhet rá, de valójában a forrás, az élővizek forrása, az maga Jézus Krisztus, és ha mi nem vagyunk ott a forrás mellett, akkor ez egy idő után egy lehetetlennek tűnő törekvés, hogy szeressünk. És akkor elmentem erre a lelki gyakorlatra, senkit nem ismertem, és csak Istent kerestem, de szinte kétségbe esettem, mint hogyha minden bokorba benéztem volna, hogy hol van, és egy délután érkeztem meg, és egy hölgy, akivel azóta egészen különleges módon kötötte össze Jézus a szívemet, előre invitált engem az első sorba, azt mondta, hogy nekem ott kell ülnem, mert Margarita nővérből árad a kegyelem. Ő utólag bevallotta, hogy ő is nagyon félt, hogy majd én ezt hogy fogom fogadni, de aztán bátor volt, és odahívott, és hát rögtön az első délután esti mise alkalmával történt meg az, amire én még nem is gondoltam, az ember mindig csak magára gondol, hogy neki mit kell megtennie, hogy és én is elhatároztam, mindent megteszek, Istenem, amit kész, csak kérlek szépen, hogy ments meg engem. És ez egy nagyon fontos momentum egyébként, az ember hamar fölismeri azt, hogy amit tesz, az nem az, amit tennie kéne. Az emberek többsége szerintem ezt felismeri. Ahogy egyébként nagyon hamar rájövünk arra is, hogy egyedül nem vagyunk képesek ezen változtatni. Mint hogyha egy örök körforgásban lennénk, amit mi nem tudunk megszakítani. De a kritikus pont az, hogy amikor erre a két felismerés eljutunk-e, leborulunk-e Isten előtt, és kérjük az ő segítségét, az már egy jó pont, mikor rájövünk arra, hogy nem jó, amit csinálunk. Az még jobb pont, mikor rájövünk, hogy egyedül képtelenek vagyunk erre változtatni. De vajon képesek vagyunk-e leborulni Isten előtt, őszintén megvallani a bűneinket, bocsánatot kérni tőle, és kérni az ő segítségét. Ez az a kritikus pillanat, amit sokan a gőgünk, az egónk, a hitetlenségünk miatt nem vagyunk képesek megtenni. És én ott leborultam előtte, és gyakorlatilag erre az ő szeretet válasza, ez egy olyan hihetetlen szeretet válasz volt, amit én nem is voltam képes akkor befogadni az én szívem. Olyan megtört volt, és olyan kietlen, hogy amikor beáradt Isten szeretete, akkor én térdre rogytam, és elkezdtem sírni. A mai napig, ha ezt az élményt felidézem, akkor elérzékenyülök, mert az Istennel való közvetlen találkozás minden pillanata annyira mélyen érinti az embert, hogy ezt soha nem lehet elfelejteni.
Földi Kovács Andrea szerkesztő műsorvezetővel Patkoló Éva beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.